Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. május 24-én sugárzott műsorát. Az igazmondó térképek. Székely Gábor beszélget Suara Róberttel, Martinovics Sándorral és Nagy Ferenccel, a budapesti kartográfia vállalat munkatársaival.
Az elmúlt év politikai változásait, az országhatárok megváltozását, birodalmak széthullását szinte világszerte örömmel üdvözölték, kivéve talán egyetlen szakma képviselőit, gondolok a térképészekre, akiknek az a vélemény alakult ki itt az előzetes beszélgetés során, hogy bizony lidész nyomást jelent ez a napról napra változó országnevek és helységnevek problémája. Suara úr, az ön által vezetett intézménynek mit jelentett az, hogy kezdjük a Szovjetunióval, alkotó elemeire bomlott, és most mindenki új nevet keres magának, miközben ön fut a határidő után, és megpróbál olyan térképeket a magyarok kezébe adni, amely a naprakész állapotot tükrözi. Lehetséges ez egyáltalán?
Nagyon nehéz erre így válaszolni röviden. Tudnélik, most készítjük elő az általános és középiskolák számára az iskolai atlaszokat, ugyanakkor a nagy közönség számára pedig a földrajzi világatlasz korrekturázott új változatát próbáljuk elkészíteni. Nem véletlenül azt mondtam, hogy próbáljuk elkészíteni, mert szinte nap mint nap olyan feladatokat kell megoldanunk, amik szinte régen el se tudtuk képzelni, hogy ez térképészek feladata lehet. Mert ugye a világatlaszban is vannak olyan térképlapok, amiknek az a címe például a Szovjetunió nyugati része, a Szovjetunió középső része vagy keleti része. Hát most nem tudtunk hirtelen olyan neveket adni ennek, ezeknek a lapoknak, amikkel azt mondjuk, hogy na most ez egyértelműen kiváltottuk a Szovjetunió nevének megszűnését, valami jó névvel nem tudtuk helyettesíteni. Hát ilyen próbálkozásaink voltak, hogy például a Szovjetunió középső része helyett címként Nyugat- és Közép-Szibériát írtunk, vagy Szovjetunió Közép-Ázsiai része helyett Közép-Ázsiát, egyszerűen csak Közép-Ázsiát írtunk, vagy pedig az európai rész helyett, vagy Szovjetunió nyugati része helyett felsoroltuk, hogy Belorusszia, Ukrajna, Moldova, ami mondjuk éppen a térképen található volt.
Igen, ő most említette éppen Belorussziát, amelynek már nem is ez a neve, hanem az ország lakói, legújabban Belarusnak hívják hazájukat, viszont ennek az országnak valaha a két világháború között volt egy tisztességes magyar neve is. Most önök mit választanak a jövőre?
Ezt a kérdést a Földrajzi Névbizottság egész egyszerűen megoldotta azzal, hogy Fehér Oroszországot írjunk. Az egy régi, hagyományos magyar név volt, és ami Belorusz hátság, Belorusszia, ezek most mind Fehér Orosz hátság, Fehér Oroszország néven fog szerepelni.
Hogyan tudják önök követni az esetleges határkiigazításokat? Az ukránok valamilyen orosz területet követelnek a Fekete-tenger partján. Azt hiszem, hogy az egykori Kelet-Poroszország hovatartozása is, hogy ez most orosz legyen, vagy ukrán, szintén vita tárgya. Hogyan jelölik ezt meg önök a térképen, ha mondjuk ilyen vitás kérdések vannak? A régi határt esetleg bejelölik, és odaírják, hogy vitatott határterület, vagy mi a megoldás? Nagy Ferenc a térképek egyik felelős szerkesztője adja meg a választ.
A határ
katasztrófa jelölés az egy nagyon kényes kérdés.
Honnan szerzik az információikat?
Az információink azok általában mindig térképes információk. És például egy nagyon érdekes eset jelenleg, ugye Jugoszláviának a felbomlása. Tudjuk azt, hogy önálló ország lett, és elismertük Szlovéniát, Horvátországot, de ennek, ezeknek az országoknak a határait még kénytelen vagyunk a régi állapot szerint ábrázolni, mivel nem tudjuk, nincs róla információnk, mivel ez a konfliktus még le se záródott, hogy ez majd a jövőben pontosan hol fog húzódni. Úgyhogy ebben az esetben több megoldás kínálkozik, vagy a régi határok ábrázolása mindenféle magyarázó szöveg nélkül. Részletesebb munkáknál ilyenkor egy szöveges megjegyzést szoktunk a térképen elhelyezni, amelyben megjelöljük, hogy vitatott terület, például ilyen Kína és India közötti területrészek, amelyek már hosszú évek óta ilyen területek, vagy volt ugye Namíbia, vagy például a Nyugat-Szahara, amelyiknél időnként azt írtuk, hogy marokkói megszállás alatt időnként nem írtunk sem.
Tehát a probléma nem ismeretlen önök
nem
számára.
Ismeretlen.
Martinovics Sándor, a másik felelős szerkesztő. Önt arról kérdezem, hogy a Szovjetunió utódállamaiban a városnevek új elnevezését hogyan tudják figyelemmel kísérni? Ugye Leningrádból Szentpétervár lett, vajon a többi kevésbé ismert városnév változása hogy jut az önök tudomására és utána a magyar térképekre?
A Szovjetunióból hivatalos információt elég keveset kapunk, úgyhogy kénytelenek vagyunk egyéb hírforrásokat is felhasználni.
Például
egy nagyon érdekes dolog, hogy a Szovjetunió területén az egyes települések névváltozásait úgy tudtuk nyomon követni, hogy Magyarországon sokáig sugározták a moszkvai televíziónak az adásait. És az ottani hírekben ezek az új elnevezésekről szó volt. Nálunk elég sokan tudnak oroszul, ezt mindig figyelemmel kísérték a moszkvai televíziónak az adásait, és ezeket a neveket feljegyezték, megjegyezték. Kerültek be hozzánk az orosz újságok is, itt is megjelennek ezek az új nevek, sőt, egy ízben sikerült még egy hivatalos orosz névjegyzéket is kapnunk az egyes változásokról, úgyhogy ezeket az előzetes híreinket, információinkat, ebből tudtuk utólag aztán kontrollálni és igazolni, hogy ezek valóban megfelelnek a valóságnak.
Martinovics úr, mennyi az az átmeneti időszak, amíg önök meg fogják jelölni például Szentpétervár és alul zárójelben Leningrád, vagy a többi más, kevésbé ismert városok esetében, amikor nagyon fontos, hogy az ember néhány évig még esetleg csak a régi nevet ismeri, vagy olyan információt kap, vagy egy olyan könyvet olvas, amelyben még régi nevek szerepelnek. Mennyi ideig tüntetik fel ezeket a változatokat?
Na most a régi és az új név közti azonosság megalapítását úgy szoktuk megoldani, hogy általában nálunk az az elv érvényesül, hogy a térképen azt a nevet tüntetjük mindig fel, amely éppen mint hivatalos név az illető országban használatos. Hogy a térképen Szentpétervár neve fog megjelenni, de ha valaki Leningrádot keresi, azt a névmutatóban megtalálja, és ott utalunk rá, hogy Leningrád, lásd Szentpétervár.
Tehát aki ezeket az új térképeket forgatja, nem fog elveszni, hanem tájékozódni tud a régi nevek esetében.
Természetesen a névmutató segítségével egyértelmű tájékoztatást kap.
Osztályvezető úr, időzzük még a Szovjetunió, az egykori Szovjetunió területén. Magyarországgal szomszédos területek is új nevet kaptak, így például ahány újság vagy rádió, annyi a bizonytalanság Moldova, Moldva, Moldávia esetében. Önök nyilván a háromból csak egyet fognak hivatalosan elismerni és ajánlani. Ezt az egyet milyen kritériumok alapján választják ki?
A Földrajzi Névbizottság, aki a főleg országnevek írásával foglalkozik, a hagyományos magyar, vagy magyarnak megfelelő, vagy magyar szokásnak megfelelő neveket használja és javasolja. Ezek természetesen javaslatok, amiket a vállalatunknál működő szerkesztőbizottság különbözőképpen elfogad, vagy módosítást kér, és a hagyományos neveket alkalmazva hát tesszük fel ezt a térképre, amit a legjobban megszokott a magyar nagyközönség.
Lehet, hogy egyszer még visszakerül a térképre Havasalföld is?
Van már olyan térképünk, amin van Havasalföld.
Hát Havasalföld az egész biztos, hogy nem fog visszakerülni a történelmé.
Nem annyira közismert, de Magyarország kisebb-nagyobb helységei is változtatják a nevüket. Hiszen ha nem is számtalan rendszerhez kötött elnevezés itt is született, ezek a helységek visszakövetelik a régi nevüket?
A legnagyobb munkát nekünk a hazai környezetünkben lévő névváltozások jelentik, ami tulajdonképpen két nagy területre bontható. Egyik a városnevek megváltoztatása, a másik meg a településeken belüli utcanévváltozások. A városnevek megváltoztatása hát részben olyan, mint említett Leninváros, Tiszaújváros elnevezés, de az elmúlt időszakban, évtizedekben nagy divat volt városok, települések összevonása, most megindult egy ilyen szétválási folyamat.
Lásd, azt hiszem, Boglár-Lelle.
Például Boglár-Lelle, ugye mostan szétválnak Balaton-Boglárra és Balaton-Lellére, de nagyon sok olyan település van, amely hát részben úgy vált szét, hogy például Lébény Miklós néven egyesült, mostan Lébény és Moson-Szent Miklós névre visszaváltozott a nevük. Ugyanúgy az utcanév változásokkal nagyon sok olyan utcanév megváltozik egyszer, amelyik az elmúlt 40 év személyéről lett elnevezve. Tehát ezeknek a megváltoztatását az első ütemben végezték az önkormányzatok. Később a lakosság kívánságára egy csomó olyan utcanév változik és változott meg, amik a település régebbi neveit szereplő utcanevek voltak. Tehát mondhatni ilyen történelmi utcanevek, és a legnagyobb problémánk abból adódik, hogy nem egyszerre, az önkormányzatok nem egyszerre változtatják meg, hanem különböző időszakokban Budapestnél is, hát szinte negyed évenként történnek utcanév változások. Kisebb településeknél is ugyanígy van.
Ez. Nagy Ferenc felelős szerkesztő úr, ön a különböző országok térképeit gondozza. Egy kis visszatekintéssel kezdjük. Az elmúlt rendszerben okozott-e problémát az, hogy a szomszédos országok egykori magyar területein minden esetben feltüntessék az eredeti magyar nevet is a mai szlovák, román vagy szerb-horvát névvel. Úgy rémlik, mintha a nagyobb helységek esetében önök ezt megtették volna a múltban, a kisebbek esetében csak a mai neve szerepelt. Lesz-e változás ezen a téren?
Azt hiszem, ezen a téren nem lesz változás, ugyanis a korrekt ábrázoláshoz hozzátartozik az véleményem szerint az, hogy a településeket elsősorban a saját országukban használatos néven kell elsődlegesen megjeleníteni. Az, hogy mi plusz információként annak a településnek akár egy régi magyar névváltozatát, vagy a nagy közönség számára jobban ismert magyar névváltozatát használjuk, ennek tulajdonképpen csak a terjedelem szab határt. Ugyanis a térkép felületen csak azt lehet megírni, amelyik nem zavarja a térképnek a néven kívül egyéb elemeinek az olvasatát. Ezért általában azt a gyakorlatot szoktuk követni, hogy a méretaránytól függően amit lehet, legnagyobb településeket megírjuk, zárójelben, második térképként a magyar névváltozatot is, de az esetek zömében erre a feladatra általában a névmutatót használjuk. Ugyanis a névmutató terjedelme nem annyira kötött, mint a térképnek a terjedelme. Példaként lehet említeni a nagyvilágatlaszunkban is a romániai településeknek a magyar névváltozatai. A névmutatóban az összesét szerepel, a térképen csak néhány.
Martinovics Sándor felelős szerkesztő úrnak ehhez van kiegészítése.
Igen, annyival szeretném kiegészíteni, hogy az előbb elmondottakhoz képest az iskolai oktatási célra készülő térképeknél és atlaszoknál van eltérés. Itt általában az a gyakorlat, hogy ha egy településnek van közismert, közhasználatú magyar neve, akkor első helyen azt tüntetjük föl, és zárójelben adjuk meg az ottan használt hivatalos névformát.
Kedves Suhara úr, itt most már fölmerült a nagyközönség számára készült térképek és az iskolai térképek szerepe. Definiálná ön nekünk pontosan, hogy mi a kettő között a különbség?
A nagyközönség számára készült térképek nagyon sokfélék, úgyhogy itt, ahogy elhangzott, ezek lehetnek különböző országtérképek, atlaszok, de nagy közönség számára készülnek a turista térképek, autótérképek, várostérképek, az iskolai térképek és iskolai atlaszok, ezek egy meghatározott tanterv, iskolai tanterv számára és tanterv alapján készült térképek, az iskolások korának, életkorának megfelelő színvonalon.
Az önök térképei tudatosítják a most felnővő nemzedékben azt, hogy Magyarország határai néhány évtizeddel ezelőtt sokkal tágasabbak voltak, mint manapság, és ezek a fiatal tanulók képet nyernek az önök térképei alapján arról, hogy mi is az a történelmi Magyarország?
Ezt gondolom történelem órákon kellőképpen megtárgyalják. Iskolai atlaszainkon, történelmi atlaszainkon ezeknek a koroknak megfelelő ábrázolásokat megtalálhatják a tanulók. Ott a történelmi elnevezések szerepelnek magyarul.
Az önök intézetének feladata a történelmi térképek kiadása is?
Igen.
Na most egy pár szót, ha erről mondana, hogyan készülnek ezek? Martinovics felelős szerkesztő úr.
Az elmúlt év karácsonyán jelentettük meg a vállalatunk egyik legjelentősebb kiadványát, a Történelmi Világatlasz. Ennek az elkészítése két éves munkát vett igénybe a vállalatnál. Na most természetesen egy történelmi térképnek az elkészítése az nagy felelősséggel, nagy szaktudással jár, úgyhogy ennek az elkészítését úgy oldottuk meg, hogy külön erre a célra egy szakbizottságot hoztunk létre, egy olyan szerkesztő bizottságot, amelybe történészeket is meghívtunk. És az ő bevonásukkal közösen dolgoztuk ki, állítottuk össze az atlasznak a teljes tematikáját, az egyes térképeknek a tartalmát, és így készítettük el ezt az atlaszt.
A rendszerváltozás hozott-e valamilyen változást a térképkészítés terén is, mondjuk a térképkészítés szabadsága, hitelessége kibővült-e?
Természetesen változást hozott a rendszerváltozás a térkép ábrázolásának hitelességében is. Az alapanyagok felhasználása területén jobban hozzá tudunk jutni az olyan méretarányú térképekhez, amihez eddig csak hát eléggé nehezen tudtunk hozzájutni. Azon kívül bizonyos megkötöttségek voltak az ábrázolás, hát ha nem is titkosítás területén, titkosítás címszó alatt, de ábrázolás területén bizonyos megkötöttségeink voltak, bizonyos dolgokat be kellett tartani, ezek természetesen most mind megszűntek, úgyhogy ha a tisztelt polgárok vesznek Budapest térképet, majdan, ami nem sokára el fog készülni, ott már pontos méretarányszámot fognak találni rajta, tehát mérhető lesz. Ugyanúgy atlaszainkban is a hazai területeket ábrázoló térképeken is pontos, mérhető térképeket, hiteles térképeket bocsátunk a nagyközönségnek.
És eddig nem voltak mérhetőek ezek a térképek?
Hát mérhetőek voltak, csak nem mindig pontosan mérhető. Bizonyos apró torzítások, ami kétféle okból volt,
egyik fő oka olyan várostérképeknél, amit egy bizonyos méretű papírra, mondjuk egy 50x70-es papírra kellett kinyomni, és annak a városnak olyan alakja volt, ami mondjuk egy ilyen Miskolc formájú elnyújtott alak, akkor azt valahogy nekünk be kellett torzítani. A belvárosi rész az nagyobb méretarányjal, a behozott részek meg kisebbel voltak. Így aztán, ha valaki kérdezte, hogy na hát tulajdonképpen mennyi ennek a méretaránya, vagy mit tud mérni, ezen taxisok gyakran jöttek, hogy ők mérni szeretnének a térképen. Ez nem volt lehetséges, mert a különböző külső területek méretaránya és a belső területek méretaránya más volt.
Katonai okokból?
Ez gazdaságossági, ábrázolási okokból, inkább az idegenforgalom szempontját figyelembe véve volt ez, hogy a belvárosi részt nagyobbba tudjuk adni, mert lehet, hogy a város peremén lévő részek kevésbé érdekesek az idegenforgalom szempontjából, mint a belvárosi részek.
Ne haragudjon, szerkesztő úr, a szavaiból úgy veszem ki, mintha önöket még most is kötné valamiféle szocialista titoktartás. Hát mondjuk meg nyíltan, hogy a szovjetek, vagy cáfoljon meg engem, csaltak-e a térképeken, vagy nem?
A szovjetek csaltak a térképeken, a városok ábrázolását tekintve is valóban odébb tettek településeket, várostérképeiken az utcák nem mindig ott vannak a valóságban, ahová ők ábrázoltak, lényegesen kevesebb utcát ábrázoltak a valóságosnál.
Ön nyilván, ha nem is szándékosan, de a szakmája folytán rájött arra, hogy miért. Miért?
Nem tudok erre válaszolni. Valószínűleg egy szűklátó körűségnek az eredménye, amelyikből úgy gondolták, hogy ezáltal félre tudják vezetni az egész világot, és ezzel védettebbek lesznek.
De valójában nyújthat egy ilyen csalás a térképen bármiféle védelmet?
Semmi védelmet. Egy-két évtizede a műholdak világában, ahol centiméteres tárgyat lehet azonosítani a világűrből, ez semmiféle védelmet nem.
Ön, szerkesztő úr, az előbeszélgetés folyamán elmondott nekem valami olyasmit, hogy az első szovjet térképen még ez a bizonyos város a valódi helyén volt, aztán később tolták el. Hogy volt ez?
Igen, itt említést tettünk, van egy térképészek számára, lehet, hogy a nagy közönség számára is ismert kiadványa, ismert szovjet kiadványa, az Atlasz Mira, ez egy világatlasz tulajdonképpen, amelyiknek az első kiadásában még nem ennyire vigyáztak ezekre a dolgokra, és ott sokkal nagyobb a pontosság a méretaránynak megfelelően. Ugyanennek az atlasznak a következő kiadásában már fülön csíphetők ezek a torzítások.
Önök ezt le tudták mérni, hogy az oroszok, a szovjetek ezt máshová helyezték? Ezt a
konkrétan mérni nem mértük.
Szabad szemmel is látható volt?
Szabad szemmel is látható. Például egy település a folyónak egy egész másik oldalára van helyezve, másik ágára. Ezek teljesen szabad szemmel látható dolgok.
Ezt azért vetettem fel ezt a kérdést, szerkesztő úr, mert önök az új térképekhez különösen igénybe kell, hogy vegyék az egykori szovjet térképész partnereket. Nos, hogy látják manapság, ők már nyíltabban szolgáltatják önök számára az adatokat, az utódállamok?
Nyíltabban, igen, bár nem mindegyik utódállammal van még gyakorlati tapasztalatunk, de például a tavaly önállóvá vált balti köztársaságokkal eléggé szoros együttműködést tudunk, úgy néz ki, kialakítani. Ők nyitni szeretnének, mi meg elég sok szakmai kérdésben tudunk segítséget nyújtani nekik.
Kedves Martinovics szerkesztő úr, szellőztessük tovább a térképészek titkait. A rendszerváltás előtt a magyar térképeken milyen füllentésekre késztették önöket írott vagy íratlan szabályok?
Hát mondjuk nem mondanám éppen füllentéseknek, inkább bizonyos rendszabályok voltak, amelyeket be kellett tartanunk. Például hogy valami velet illusztrálni tudjam. Itt van a turista térképeknek a területe. A különböző hegységekről részletes turisztikai célra alkalmas térképeket készítünk. Például volt olyan megkötés, hogy egy bizonyos méretarányban, például 1:40,000-es méretarányban meg volt határozva, hogy mekkora területet lehet egy térképen belül ábrázolni. Ennek volt például a következménye az, hogy bizonyos magyarországi hegységekről nem lehetett a hegység egész területéről térképet készítenünk. Ilyen volt például a Bakony-hegység. Külön kellett készítenünk egy északi Bakony és egy déli Bakony térképet.
Érthetetlen a laikus számára.
Igen, hát ez számunkra is eléggé érthetetlen volt. Hasonlóképpen készült például a Zempléni-hegységnek a turista térképe is. Itt például még olyan megkötöttség is volt, hogy az egész hegység területét nem csak két külön térképlapon kellett ábrázolnunk, de még a méretarányaiban is eltérés volt. Tehát nem azonos méretarányban készültek.
Én gondolom, hogy az imperialista agresszorokat nem nagyon lehetett ezzel félrevezetni, a turistákat annál inkább.
Hát igen, ez számunkra is teljesen érthetetlen intézkedés volt, és ennek tulajdonképpen a levét mi ittuk meg, mert az a sok felháborodott levél, ami a térkép használóitól, a turistáktól érkezett, azok mind a mi címünkre jöttek ide a vállalatunkhoz, és nekünk kellett ezt megmagyaráznunk, és hát sajnos nem tudtunk olyan választ adni, amivel megnyugtathattuk volna őket, hiszen mi magunk sem értettünk ezzel egyet.
Gondolom, hogy a potenciális rossz akarót, a támadót ezzel ugye nem lehetett megtéveszteni, annál inkább a turistákat, és még valami. Ha az emberek között elterjedt az a hír, hogy egy térkép ferdít, nem a valós arányokat, adatokat közli, akkor egy potenciális ellenfél nem foghatott gyanút, hogy ott valamit titkolnak? Hát ez tulajdonképpen visszalőtt az egész, nem?
Igen, hát valóban ez tulajdonképpen ez teljesen érthetetlen intézkedés volt. Ez nem csak, hogy problémát okozott a térkép használóinak, hanem hát valóban még gyanúsá is tette azt a bizonyos területet, holott esetleg nem is volt ott, mint talán valamilyen fontos katonai objektum se, de ezáltal, hogy ilyen rendszabályokat kellett foganatosítani, hát nyilvánvaló, hogy a térkép használóiban is gyanút keltethet.
Reménykedhetnek a turisták abban, hogy a közeljövőben most már használhatóbb térképeket kapnak?
Föltétlenül most már ezek a megkötöttségek feloldottak, tehát ilyen megkötöttség, hogy mekkora területet lehet egy bizonyos méretarányban ábrázolni, részletes méretarányban ábrázolni, ez már megszűnt, sőt olyan megkötöttségek is megszűntek, hogy milyen szintvonal értékeket lehet föl a turista térképeken feltüntetni, mert még ilyen megkötöttség is volt, hogy nem volt szabad olyan sűrű szintvonalat feltüntetnünk, ami egy turista számára az célterület volna.
A szintvonal a magasság, ugye?
Igen.
A jövő turista térképein az útkereszteződések és a vasúti kereszteződések is a valódi helyükön lesznek?
Természetesen.
Mi volt ez a helyzet?
Eddig voltak olyan megkötöttségek is, hogy a stratégiailag fontosnak tekintett bizonyos pontokat nem lehetett a valóságnak megfelelően feltüntetnünk a térképen.
Mondjon egy példát.
Például ilyenek voltak az útkereszteződések, az utak és a vasutaknak a kereszteződési pontjai. Ezeket torzítva kellett, tehát a valódi helyüktől bizonyos távolságra kellett nekünk feltüntetni. Ezek a megkötöttségek is, ezek az előírások teljesen megszűntek, úgyhogy ma már a részletes topográfiai térképeknek a felhasználásával pontos térképeket készítünk. Úgyhogy ezt már nyugodtan, megbízhatóan használhatják fel a turisták.
Szóval elmondhatjuk zárószóként, hogy a térképek is ezentúl az igazat, és csak is az igazat fogják tudatni velük.
Föltétlenül.
A Szabad Európa Rádió 1992. május 24-én sugárzott műsorát hallották. Suara Róberttel, Martinovics Sándorral és Nagy Ferenccel, a Budapesti Kartográfia Vállalat munkatársaival Székely Gábor beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.